153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel a hallgatókat. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Végső István történész, Halas Annó sorozatunk állandó szakértője, segítője. Ma pont az igazságosság jegyébe ugye beszéltünk, aki híres halasira emlékeztünk legutoljára, az ugye hölgy volt, Markovics Mária. Most egy férfi, az igazságosság kedvéért, Zalai Szalai László, talán kevesen ismerik őt így hirtelen első nekifutásra, halljuk késő.
Üdvözlök én is mindenkit, én reménykedem benne, hogy sokan ismerik egyébként. A Pásztortűz Egyesület berkein belül működő Gózon István irodalmi körrel egyébként most valahogy úgy jött ki, hogy háromszor is megemlékeztünk róla az elmúlt egy évben. Tehát tavaly is kétszer, idén pedig már egyszer megemlékeztünk róla. Lehet, hogy így könnyebb lesz, hogyha azt mondom, hogy az öreg szuhainak a szerzője ő. Tehát ezek a szuhai, meg öreg szuhai könyvek, ezek nagyon népszerűek egy bizonyos korosztály körében. Itt most az idősebbekre gondoltam, de a fiatalabbak is kedvelik ezt a könyvsorozatot. Én meglepően sok emberrel találkoztam már országszerte, nem halasiak olvassák, hanem mások is, akik ismerik a Zalai Szalait, meg ezt az öreg szuhai féle regényt. Én azt gondolom, hogy fontos rá emlékeznünk, hát nem véletlenül háromszor is emlékeztünk rá, tehát nyilván fontosnak érezzük, hogy emlékezzünk, meg felhívjuk rá a figyelmet. Mások is igyekeztek ezzel egyébként foglalkozni, a Hazatalálás baráti kör is foglalkozott vele, hogyha jól emlékszem, nekik volt egy ilyen hírlevelük, hogy Bárka, azon belül is voltak azért a Zalai Szalaival, a szuhaival kapcsolatban különböző részletek megjelentetve, tehát hogy fontos, de elfeledett személy, őről még utcanév sincsen, tehát nem akarok senkit ijeszgetni, de hogy vannak azért itt még ilyen személyek, akikről lehetne utcát elnevezni, nem én fogom véghez vinni, mint az eddigieket se én vittem véghez, mert ez önkormányzati ügy, de ő például egy olyan személy, akiről el lehetne nevezni utcát, mert fontos volt, sok halasi ismerte, ő is jól ismerte Halast, úgyhogy róla fogunk majd most beszélgetni, mert 80 éve hunyt el.
No, ő halasi volt, itt született, vagy pedig beköltözött a család?
Kiskörösön született, kiskörösi tisztségviselő családból származott, tehát ott jegyző volt, ha jól emlékszem, a nagypapája, és eléggé számon tartott, tehát helytörténeti szakirodalomban is fel lehet találni ezt a Szalai családot. Most már ők onnan eltűntek gyakorlatilag, elköltözött a család, nincsen már nyoma se, hogyha jól tudom, a sírjának, a családnak ott Kiskörösön. Beszélgettem helytörténészekkel ennek kapcsán, hogy kicsit jobban lássam a helyzetet, de helytörténész szakirodalomban megvan. Tehát egy kiskörösi származású családból származott. Ez a Zalai név, ez ilyen nemesi előnevet mutat. Nyilván sok Szalai László volt a magyar történelemben, politikusok is, és mások is, ezért szerette ezt így jobban használni, hogy Zalai. Ez egy megkülönböztető jel volt számára, hogy ne tévesszék össze mással. 1879. november 26-án született Kiskörösön, de Kiskunhalason járt gimnáziumba, tehát itt érettségizett a Sziládi gimnáziumban, úgyhogy ezért is fontos számomra is, hát öreg diák volt kvázi, tehát akkor még nem is Sziládnak hívták, mondjuk ugye a református gimnáziumban érettségizett. Úgyhogy, hát akár ismerhette egyébként, sőt, hát biztos, hogy ismerte Sziládi Áron például.
Na.
De elég sok mindenkit az akkori halasiak közül, a századfordulóról, sok régi halasival, akár Vári Szabó Istvánt is, az akkori polgármestert is ismerhette, meg sok mindenkit ismerhetett. És hát ez annyira mély nyomokat hagyott benne, hogy hát sokszor hivatkozik erre a homokbuszkás vidékre is egyébként a regényeiben, kifejezetten sok regényt írt, kifejezetten sok regénye volt. Nem mindegyiket írja azért rólunk természetesen, megihlette őt a Kecskemét környéke is, mert ő ott telepedett le, ott végezte el a jogot is egyébként. Az első kecskeméti hírlapnak ő volt az alapítója ráadásul, kecskeméti hírlapnak, úgyhogy, de később Budapestre is kerül, magyar hírlapnál is, magyar nemzetnél is, a világnál is dolgozott, vitt egy film és színházi lapot is, a Star magazin, úgyhogy egészen sok mindennel foglalkozott, de ő egyébként eredendően ügyvéd volt, jogászként működött, ugye ezáltal doktor is volt, tehát hogyha végig akarjuk mondani a nevét, akkor ilyen nemes, Zalai, doktor Zalai Lászlónak kell egyébként neveznünk, tehát egészen hosszú neve volt, és ráadásul még forgatókönyvet is írt, tehát filmforgatókönyvíró is volt, erről is majd talán tudok majd egy keveset beszélni, de még színdarabokat is írt, fővárosi és vidéki színházak mutatták be ezeket. Ezeket a nagyon népies hangú, pásztor, pákász, kisparaszti létet szerette ő ezt ábrázolni, de mondom, más utakat is keresett, úgyhogy egy nagyon izgalmas személy, én azt gondolom.
Nagyon sokszínű mindenképpen. Azt gondolna az ember, legalábbis én, hogy aki a jogászi pályát választja, az ritkán fog a szép irodalomban kalandozni, pláne még forgatókönyvet írni, tehát hogy volt az ő pályája, hogy volt az ő pályája életútja, hogy alakult?
Igen, tehát az írásra igen, én is ismerek olyan jogászokat, akik nagyon rosszul írnak, tehát hogy egy e-mail...
Egészen más szöveg.
Egészen más szöveg, és ez teljesen természetes, ez a hivatásukból adódik.
Igen.
Ő azt gondolom, hogy ő a praktikusabb módját választotta az életnek. Valószínűleg ő tudta már korán azt, hogy ő jól tud írni, de nem volt olyan naív, mint oly sokan vagyunk. Tudta azt, hogy meg is kell valamiből élni. Tudta azt, hogy a írásból nem fog ő megélni. És egy praktikusabb módját választott, elment jogásznak, és majd mellette írok. Tehát nagyjából én azt gondolom, a pályaválasztása valahogy így alakulhatott. Jól ismerte Nagy Czirok Lászlót is, a néprajzkutatót, vagy néprajzgyűjtőt még akkor, a két világháború között vele is, ugye nagyon, ők ilyen párhuzamos életrajz, tehát ugye a Nagy Czirok is tudta, hogy jól tud írni, meg jól tud ilyen anekdótákat fellelni, de ő is inkább a praktikum felé ment el, ő is inkább a hivatalt választotta, ugye, anyakönyv, jegyző, meg anyakönyvvezető lett, tehát, hogy legyen egy jó állás, vagy azt utána meg írogatok én majd. Tehát ilyen szempontból is, és hát nem ütköztek az ő dolgaik, mert ő a nagyszerok inkább ilyen néprajzi ihletésű anekdótákat, tehát kvázi szó szerint adta át az anekdótákat, és így gyűjtötte ezeket föl, és jól megírta. Az Alai Szalai pedig ilyen fikciókat írt. Tehát ő meg nem a valóságot jelenítette meg, hanem valós személyekkel ez is akár megtörténhetett volna. És így, mint regényíró emlékezünk rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt az ő pályaválasztásának a fő oka, és hát mellette ügyvédkedett, dolgozott, mint jogász, De írt is, mert nyilván ez volt a valódi szerelme, de tudta, hogy ebből nem fog ő megírni. Nekem az, ami nagyon furcsa, nekem volt szerencsém találkozni a Szalai családdal, nekem nagyon furcsa volt az első könyve, ami megjelenik, az konkrétan, vagy az első két könyve, inkább azt mondom, a 20-as évek elején, az konkrétan Jeruzsálemről írja, nem tudom, hogy járt Jeruzsálembe, meg a zsidó nők történetét írja meg. Tehát, hogy két ilyen nagyon komolyan kiesik ez az ő életművéből számomra, mert utána meg csak ilyen című írásai vannak, hogy a puszta balladája, olmos eső, öreg szuhai, szuhai a tanyán, a legendás szuhai, az utolsó nagyúr Budapest, ez a föld, tehát, hogy teljesen más írásai vannak, mint ezek a kvázi zsidó témák, vagy ez a jeruzsálemi téma, de hogy miért ragadta ez meg igazából csak így, azzal tudtuk így megmagyarázni többé-kevésbé ott a családdal, hogy azt mondtuk, hogy hát valószínűleg Az akkor újjáéledő antiszemitizmus miatt a 20-as években ez a zsidó téma mindenkit érdekelt, és akkor ezért nyilván ő is elkezdett ezzel foglalkozni. Tehát, hogy ez lehetett így a valódi ok, de az a lényeg, hogy egy idő után ő abszolút ezt elejti, nem foglalkozik ezzel, hanem mással foglalkozik. Ismerhette Gózan Istvánt is, ugye a Nagy Cirok Lászlónak a nagypapáját, tehát a paraszt verselőt is, akiről már néhányszor beszéltünk. Tehát, hogy tényleg ő is azért gyűjtött ezeket az anekdótákat, tehát ő is úgy alapozta meg a regényeit, hogy azért itt volt gyűjtése neki, de még egyszer mondom, nem ütközött ezáltal a Nagy Cirok Lászlóval, mert Nagy Cirok inkább a gyűjtött anekdótákat, a valósághoz közelebb álló dolgokat írta le, a Szalai meg sokkal inkább a fikciókat.
Értem. Beosztották egymás között. Hirtelen az jutott eszembe, hogy az első két regény teljesen kilóg a sorból. Hát megírt mindent, amit erről gondolt. Kifogyott a téma.
Abszolút. Igen, igen, igen.
Elmondta
igen,
a véleményét.
És az antiszemitizmus is egy kicsit úgy visszavett, ugye tudjuk, tehát, hogy azért, hát inkább azt mondom, hogy hullámzó volt, de ugye a nyíltabb antiszemitizmus a zsidó törvényekig inkább vissza lett szorítva szélsőségesebb lapokba, szélsőségesebb fórumokba, szélsőségesebb szervezetek párt üléseibe, és hát valószínűleg ennek köszönhető, hogy nála se volt innentől kezdve egy olyan nagyon fontos téma.
Igen, igen. Hát részben a munkájuknak köszönhetően én azt gondolom, hogy pont az értelmiségnek az a feladata minden szinten, hogy az ilyen nagyon vadhajtásokat, amik veszélyessé válhatnak egy közösségben, azokat időben lenyesegessék, igenis felelősek vagyunk mindannyian ezért, nyilván személy szerint is, de talán az értelmiség még inkább, egy író még inkább. Családja. Ugye én, mint nő, általában szokott érdekelni, hogy egy-egy alkotó, vagy akiről megemlékezünk, volt-e férje, volt-e felesége, gyermekei?
Igen, volt, tehát voltak utódai, ezt ugye mondtam is, hogy volt szerencsénk.
Igen, igen.
Úgy jött össze, hogy egyébként, hát ezért is jó az internet, az interneten találtak ránk, a Pásztor Tűz Egyesületre meg rám, és írt a család, hogy látják, hogy mi itt emlékezgetünk az ő családtagjukra, akik ugye szintén próbáltak egy újabb ilyen öreg szuhai kultuszt kiépíteni, a rendszerváltás után megjelenik egy könyv ugye a szuhai válogatásból, de nem kap egy akkora hype-ot a történet. Tehát igazából Zalai-Szalaitól ugye vannak a két világháború közötti írásai, és van egy a rendszerváltás utáni könyv, és ennyi, és itt meg is álltunk. Tehát nem lett belőle egy ilyen Vas Albert, vagy Nyírő József kultusz, sajnálatos módon, pedig lehetett volna, én azt gondolom. Próbálom majd még tenni ennek érdekében, nekem is van egy-két tervem ennek kapcsán. Tehát van család, és ők nagyon örültek neki, hogy mi emlékezünk, úgyhogy ezen felbuzdulva már idén már egyszer emlékeztünk februárban, tehát a halálának az évfordulójához nagyon közel februárban emlékeztünk a családdal együtt Kiskunhalason a Városi Könyvtárban. Polgármester úr is ott volt, tehát hogy megadtuk a módját ennek, és hát ugye helyi érték az Alai Szalai László, és átadtuk nekik az oklevelet is ennek kapcsán. Úgyhogy szerintem egy nagyon fontos ügy volt, és ők elhozták egyébként a filmet is, amit írt, a forgatókönyvet, a Futó homok című filmet elhozták, belenéztünk, ugye nem néztük végig, nem is annyira jó minőségű, de izgalmas volt tényleg, és hát itt is erről egy ilyen hát egy házas pár emlékszik vissza, hogy kerültek ők oda a Futó homokra, hogyan éltek, és akkor azzal indul gyakorlatilag, hogy egy ilyen tanító nő megérkezik a városba, ami a Futó homokon van, és hát gyakorlatilag megrémül, hogy mi ez a sivatag itt. Hogy fog ő itt élni? Hát ő egy teljesen másik helyről érkezik. Mi ez a Futó homok? Mi ez? Ez egy sivatag. Hogy tudnak itt emberek élni? És akkor ebből indul ki egy ilyen szerelmi történet, később természetesen is be van mutatva a táj is, és hát az itt élő emberek, és ilyen vicces jelenetek. Ilyen fűszerezett kis egyszerű történet. Mondom, nem néztük végig, de egy nagyon jó kis történetnek néz ki. Én remélem, hogy majd a tévére is fogja vetíteni előbb-utóbb ezt, és akkor majd igyekszünk felhívni a halasiak figyelmét többek között. Erre, de én arra is gondoltam, hogy beleolvasok itt például egy ilyen zalai-szalai írásba, hogy hogyan indítja, és akkor ebből így magunkra ismerünk talán egy kicsit. Fáj, egy nagyon kicsit. A népdal. Pirosítós, árvalányhajas buckák között székelt, a homokba termett özönvíz előtti kisváros, melyben, mint nagy reményű jártam a tudományok erdejében, ahol a mi kedves jó professzoraink, kik 48-as huszártízből, ki elvetélt orvosból, végzett földesúrból, ki meg kiugrott papból, vedlett tanárrá. De azért megtanították ők a magyarok történetét, Bőti Zsolt irodalom történetét, jobban, mint mások. És ami fő, megtanították teljes szívükből, teljes lelkükből szeretni, imádni, félteni a hazát. Református iskola volt, fő tantárgya a hazaszeretet. Petőfit könyv nélkül tudtuk, és az énekkar kuruc dalogat zengedezett. Tehát én azt gondolom, hogy egy az egyben rá ismerünk a Halasi gimnáziumra, a Halasi tanári karra, ahol valóban voltak ilyen kiugrott emberkék, volt, aki nem is ez volt a foglalkozása, de elkezdett tanárkodni, volt, aki ez volt a foglalkozása, de rá lehet ismerni, hogy tényleg ilyen 48-as anekdótákat mondogatott, megmesélgetett állandóan. Rá lehet ismerni ugye az igazgatóra, Szatmári Sándorra, aki úgymond végzett főúr, vagy földesúr volt. Tehát, hogy egy ilyen, mert professzorokról beszélünk, ugye, tehát, hogy jellemző volt ugye a gimnáziumban, tényleg professzorok tanítottak, meg akadémikusok, ugye akár a Túri József is említhető. Tehát, hogy teljesen ráismerünk, azt gondolom, és hát ilyen írásai vannak, és utána tényleg ilyen kedves történeteket ír le az alföldi néppel kapcsolatban. Vannak ilyen duhajkodós történetek is természetesen, de így a népi életet nagyon jól ábrázolja, nagyon szép képeket hoz így a szemünk elé az írásaival, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek ajánlok Öreg Szuhait is olvasni, meg egyáltalán Zalai Szalait olvasni. Szerintem nagyszerű író volt, és ha nem is az első vonal, de a másodvonalban biztos, hogy befért a magyar irodalom történetbe ott a Horthy korszakban. Méltó polcra kellene őt helyezni, többször kellene őt idéznünk. Vagy akár a színdarabét, vagy az írásait egyébként tényleg újra színre vinni, mert tényleg ilyen népi színműként vannak ezek megírva.
Azt gondolom, hogy itt halasiak nagyon tudunk ebben azonosulni, hogy hirtelen előttem van a földünk, a szőlőnk, ahol kapálgattam még lánykoromban, és tényleg futóhomok, és hihetetlen, de vannak olyan zöldségek, gyümölcsök, amik képesek ezen a futóhomokon megteremni. Én imádom ezt a tájat, és jó ezt hallani, hogy másnak is így a szívében nőtt. A Szuhai sorozatról mesél nekünk, ugye ez talán az ő fő regény sorozata. Ki ez a Szuhai?
Hát ugye ez ugye nincsen, tehát ő azt kell tudni, hogy a regények jó részét, ami Halasi, azt mondja, nem is úgy írja meg, hogy átnevezget embereket, hanem tényleg ott van a nevük. Én például neki köszönhető, hogy rájöttem arra, hogy én nagyon ott a belvárosban, főleg a Füstös vendéglőt ismertem, a Füstös Jánosnak a vendéglőt. Hát ilyen szerény emberek voltak már, ugye régen minden jobb volt, tudjuk pontosan. Tehát régen minden, ott mindenki egyébként saját magáról nevezte el a saját vendéglőjét, meg éttermét, meg kocsmáját. Annyira jók voltak az emberek, még csak véletlenül egy másik nevet adtak volna neki. Nem, a saját magukról nevezték el. Tehát abszolút szerények voltak a maguk módján. Na, és akkor volt a Patkós vendég, a Patkós Benő. Én azt hittem, hogy ez is egy kitalált figura, és rájöttem, hogy nem. Tehát ő megnevezi ezeket a halasi arcokat, halasi személyeket, halasi figurákat. A Szuhait azt nem tudjuk. A Szuhait azt nem tudjuk, hogy ez ki volt. Szuhai Mihály, ugye viszonylag korán, a 20-as évek végén jelenik meg, Mihály bácsi vagy Szuhai néven, 20, sőt 25-ben, már 25-ben ír a Szuhairól. És hát ez egy ilyen érdekes figura, találkozik emberekkel, megvan a maga zsörtölődős, kedves, furfangos módja, hogy hogy old meg dolgokat, és hát több-több könyv is róla szól meg az ő történeteiről. Ő vezeti végül is végig ezekben a rövid kis történetekben az embert, hogy mi is történik, vagy ő mesél róla. Tehát egy ilyen mesélő, pipázós, alföldi figurát kell magunk elé képzelni. Ez az öreg Szuhai gyakorlatilag, vagy a Szuhai, akiről szó esik, ezt így nagyon szeretik. Tehát én meglepődtem, egy győri barátommal beszélgettem, családfakutatóval, és akkor így véletlenül megemlítettem ezt a februári eseményt, és akkor jaj, hát az neki is megvannak azok a könyvek. Tehát, hogy így, tehát, hogy tényleg sokan ismeri. De én már kaptam Budapest környékéről is levelet ebben a tárgyban, hogy hát ők ott olvassák, és örülnek neki, hogy Kiskunhalason még tartják ezt a kultuszt, hogy foglalkoznak a Szuhaival, mert ez egy fontos ember.
Azt gondolom, hogy a leírás alapján szintén nagyon sokan magukra ismertek, tehát ez a zsörtölődő, furfanga dolgokat megoldó, nem tudom mennyire jellegzetesen a földi ember típus ez, vagy általában Magyarországon jellemző, hogy panaszkodunk, és a dolgainkat furfanggal oldjuk meg legtöbben.
Én azt gondolom, hogy ez azért mindenhol előfordul.
Nyilván.
A legkisebb csendes óceáni szigeten is valószínűleg valaki zsörtölődik ebben a pillanatban. Tehát, hogy ha ember lakta szigetről beszélünk, csak akkor persze. De én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen magyar sajátosság.
Biztos,
azért, ha megnézzük a francia vagy a szuhaéli irodalmat, valószínűleg ott is találkozunk zsörtölődős emberekkel.
Ez biztos, bár a statisztikák szerint a magyarok jobban elég magasan vannak az elégedetlenségi listán, tehát azért ezek a statisztikák jelentenek valamit. Az biztos, hogy én nagyon igyekszem mindig ennek ellene menni, nem egyszerű a zsörtölődésnek. De egyébként ez nagyon érdekes, hogy és hát jó ezt hallani, hogy Magyarország egész területén gyakorlatilag az alföldi embertípus és ezek a történetek, hogy így mondjam, közszájon forognak. Hány mű születik egyébként ebben a témában?
A Szuhaival kapcsolatban?
Igen.
A Szuhaival kapcsolatban én úgy tudom, hogy egy jó öt könyve biztosan megjelenik, de ezen kívül még egy több mint 10 könyvet írő, tehát hogy egészen nagy tehát még 44-ben is jelenik meg egyébként a Szuhai a tanyán, ugye a halálának az évébe, az 44-ben jelenik meg, tehát egészen sokat ír erről, és nagyon jó. Aranyáron mérik most már az antikváriumok. Egyébként én bíztattam a családot, hogy mivel nem jogvédett a dolog, nehogy véletlenül valaki lecsapjon rá, de lecsaphat rá tőlem, csak már aranyáron mérik, tehát ilyen, akár ilyen 10 000 forintot is elkérnek egy ilyen Szuhai könyvért, tehát hogy azért eléggé drága lett ez a történet, főleg annak köszönhető nyilván, hogy nem volt utánnyomás.
Mennyire volt ő népszerű a korában?
A korábban én azt gondolom, hogy nagyon népszerű volt, és nagyon köszönöm most ezt a kérdést. Gyorsan olvasok valamit, idézek az Új Magyarság című labból, 1944. februárból, amikor elhújt. Meghalt Szalai László. A nagy magyar alföld rajongója volt Szalai László, az ismert és kitűnő novellista, a Szuhai című regény népszerű szerzője. A 20-as évek elején kezdett el írni, előzőleg megyei közigazgatási tisztviselő, szolgabíró, majd életét teljesen az irodalmi munkásságának szentelte. Hamar feltűnt nagyszerű tájfestő leírásaival, a bugaci orgoványi puszták hangulatos visszaadásával a régi betyárvilág, a falusi udvarok, a tanyai udvarházak alakjainak kitűnő ábrázolásával, amelyekből mind egytől egyik különleges íz, keresetlenül őszinte hangulat érződött. Különösen akkor figyelt rá fel a nagyközönség, amikor megteremtette Szuhait, ezt a mixáti értékű figurát, aki nem csak regényeiben kapott mindig jelentős szerepet, hanem novelláiban is állandóan szerepelt. egyetlen színdarabját, melyet a Belvárosi Színház mutatott be, annak idején Szuhairól írta, erről az igen érdekes, ízes, fordulatos és kedvesen őszinte paraszt figuráról. És hát itt még folytathatnám nagyon hosszan ezt az egész dolgot. A Farkasréti temetőben van egyébként, meg ezt nehogy elfelejtsem elmondani, a Farkasréti temetőben van eltemető, és gondozzák természetesen a sírját, hisz él a család. Úgyhogy hát egy országos lap így írt róla.
Azért ez nem kis dolog. Említetted, hogy tulajdonképpen azért döntött nagyon józanul amellett, hogy jogász lesz, mert hogy az írásból nem lehet megélni. Ugye itt most a visszaemlékezésben, amit felolvastál halálakor egy országos lapban, utalnak arra, hogy az élete végén, vagy hát egy pontjától kezdve az életének, már az irodalomnak élt. Ez így működik? Tehát, hogy akkor már elengedte a civil foglalkozását, vajon?
Szerintem akkor már, szerintem arra gondolnak, hogy akkor már ugye kvázi ilyen nyugállományba vonult.
Ja, értem.
Tehát akkor már csak az írásnak él, persze, persze. Tehát 1879-ben született, tehát nyilván 1944-ben azért már azért
igen.
Nem, tehát 64 évesen hunyt el, akkor azért másképp volt a nem volt nyugdíjkorhatár, de hát akkor azért már az ember mondjuk ilyen 60 évesen már nem volt aktív dolgozó feltétlenül, tehát egy 4 évet valóban mondjuk a 1940-től tudott csak az írásnak szentelni.
Mennyire hatott vajon az ő írásaira az, hogy azért a két világháború között a haza az első, ugye, vissza Erdély, tehát hogy ez a fajta nacionalista törekvések azért elég erősek voltak, és ő ugye hazaszeretett, stb. Ez hatott-e rá akkor, vagy ő hatott a korra?
Én azt véltem felfedezni, nem biztos, hogy elolvastam én már az összes Zalai Szalait, de én azt véltem felfedezni, hogy ő jó értelembe véve, ő megrekedt az Alföldnél. Tehát ő nem kezdett el Erdélyről, meg Felvidékről, meg a Délvidékről írni. Tehát, hogy nyilván a hazaszeretet, azt mind már idéztem, ez nagyon fontos volt neki, de ő nem ment át ebbe a... Hát meg le is volt foglalva nyilván ez a terület már, nem lehetett csak úgy Erdélyről írni, hogy nem is él ott. Nyilván hatott rá a nacionalizmus, de ő igazából az Alföld szeretetnek az írója volt.
Hol lehet egyébként olvasni tőle? Ugye mondtad, hogy könyveit már nagyon nehezen lehet, illetve nagyon drágán elérni antikváriumban. Elektronikus könyvtárban valahol elérhetőket, talán könnyebben a művei. Engem például most nagyon fölcsigázott a novellákra, biztos, hogy...
Nagyon kevés szerintem található az interneten, de most a Pásztortűz Egyesület adományozott Szalai könyveket a könyvtárnak. Tehát a városi könyvtár, hogyha valaki elmegy, akkor például a rendszerváltás utáni egyetlen írását, illetve egy két világháború közötti Szuhait fog találni, illetve az említett Jeruzsálemről, meg zsidónökről írt írása is, hogyha jól emlékszem, az adományaink között szerepelt. Hát nem túl sok, de azért van most a városi könyvtárban kölcsönözhető Zalai Szalai egyébként.
Hát nagyon köszönjük a visszaemlékezést. Akkor nagyon szépen köszönjük ezt a spanyolosan hosszú nevű írót, aki halasi kötődésű, ugye megpróbálom felidézni, Nemes Zalai dr. Szalai László, aki...
Tökéletes.
Ja, köszönöm. Aki jogász, és hát nem csak jogász, hanem leginkább, amiről most emlékeztünk, író, a Szuhai sorozatnak a megalkotója. Ezek regények, de nyilván novelláiról ismert leginkább. Számunkra, a kiskunhalasiak számára nyilván nem csak azért fontos, hiszen helyi születésű, vagy hát a környékbeli születésű, hanem mert az Alföldről írt, és az Alföld, hát azt gondolom, hogy a legtöbbünknek a szíve közepében van, hiszen itt élünk, itt vagyunk, itt szocializálódtunk, tehát, hogy ezeket a természeti értékeket visszaköszönni, látni, ezeknek az embereknek az életét visszaköszönni, látni, akik szerepelnek az ő fiktív regényeiben, olykor név szerint, nem kitalált személy, hogy említetted a kocsmárosokat. Úgyhogy nagyon kívánom hallgatóinknak, hogy olvassanak Zalai Szalai Lászlótól, ahogyan hallottuk Végső István történésztől, a Városi Könyvtárban is fellelhetők ezek az ő áldásos tevékenységük és visszaemlékező munkájuk kapcsán. István, nagyon köszönöm a mai témát.
Én köszönöm a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk Nemes Zalai, dr. Szalai László íróról. Olvassák a novelláit, könyveit. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.